Igen, tisztelt hallgatóim! Nehéz lesz röviden erről a nagyon fontos kérdésről beszélni. Azzal a reménnyel jöttem azért, hogy nem csak elméletről szólnék, hanem tanácsot adnék, gyakorlati útmutatást. Az első kérdés, mi az, hogy hagyomány? És mi az, hogy nemzeti egyáltalán? Le kell számolnunk az európai gondolkozásban körülbelül 200 éve egyre erősebb, de még az egyházunkat is érintő úgynevezett evolúcionista gondolkodással. Eszerint a nemzet a 18. század terméke. A nemzeti érzés akkor támad föl, a francia forradalom, ma születnek meg az európai nemzetek. Ezt senki se fogadta el minden fenntartás nélkül, de azért benne van történelmi tudatunkban. A nemzet is egy közösség. Közösség, amelyik abban a hierarchiában, a közösségek hierarchiájában időnként a legmagasabb. Tudjuk, hogy két fiatal, ha megismeri egymást és szövetséget köt, házasságra lép egymással, elhagyja apját, anyját, a korábbi közösségét is. Fontosabb az új életközösség, egy házasság, mint az apához, anyához kötődő eddigi. És van, aki családját és élettársát is ott kell hagyja, amikor az egész közösség veszélybe kerül. Mert nincs nagyobb szeretete annak, aki életét adja barátaiért. Nem a házastársáért, nem a gyermekeiért, a barátaiért. És talán ez a szóhasználat egy kicsit félrevezető, de ez a nagyobb közösséget érti, akik egymás mellett kitartva, egymásnak mi példát adva, egyformán dicsérik az Urat, egyformán beszélnek, egyformán elégítik ki testi és lelki szükségleteiket. Ezt nevezhetjük majd nemzetnek is. És mi a hagyomány? Nem más az, mint a közösség kötőszövete. Mindnyájan, ha hagyományról beszélünk, és nemzeti hagyományról is beszélünk, akkor azokra a szép szokásokra, költészetre, énekekre gondolunk, melyek összegyűjtenek minket emléknapokon, ünnepeken, akár örömmel, akár gyászban. Vagyis a közösség erősítője a hagyomány. Az ember közösségre van teremtve. Közösségre egymással, közösség Istennel, és közösség a természettel. Ez utóbbiról máma nem beszélek, de nagyon fontos. Az egész emberiséget befolyásoló, az ember életét, demográfiáját is befolyásoló kapcsolat az ember és a természet között. Az Istennel való kapcsolat pedig summája az emberi kapcsolatoknak, mert Máté szerint az utolsó napon odáll Isten a választottakhoz, és mondja, gyertek ide jobbomra, mert mikor éhes voltam, ennem adtatok, mikor ruhátlan voltam, felruháztatok, amikor fogságban voltam, beteg voltam, meglátogattatok. Az Istennel való kapcsolat az emberi kapcsolatoknak a summája, a szeretet parancsának a teljesítése. A kapcsolat tehát az ember és ember között szükséglet. Sokat beszéltek az utóbbi évtizedekben szociológusok az emberi szükségletekről, melyek kielégítetlenségének ugye nagyon nagy következményei vannak. És most mindjárt fordítsam Magyarországra a tekintetet. Kopp Máriának, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartás Tudományi Intézetének a professzornője könyvet írt Magyar Lelki Állapot címmel. És abban megállapítja, nemzetközi statisztikákra hivatkozva, hogy a magyarországi társadalom, a magyarországi ember az európai átlagnál sokkal betegebb. Sokkal nagyobb számban halnak meg nálunk rákos megbetegedésekben, erőszakos halálban, öngyilkosságban, depresszióban, máj és emésztőszerű megbetegedésekben, mint az európai átlag. Egyes betegségekben pedig első helyen állunk, mint egy duplája az európai átlagnak. Ez a riasztó kép ez nem most keletkezett. Úgynevezett szocialista időkben már megbízást adtak ennek az intézetnek, hogy vizsgálják ki azt, mert már akkor világos volt az, hogy Magyarország társadalma fizikailag betegebb, mint az európai átlag. És akkor indult meg ez a vizsgálat, és zárult le az összes hozzáférhető statisztikák és tudományos felmérések összegzésével. 93-ban jelent meg ez a könyv. És ennek a betegség rekordnak, ennek az átlagot meghaladó megbetegedésnek és haláloknak, tudjuk, hogy életkor tekintetében is Magyarország szinte a legkisebb várható életkorra rendelkezik. Semmi más oka nincsen, nem táplálkozásbeli hiányosság, nem földsugárzás, nem genetikai, hanem nincsenek közösségeink, vagy gyengék. Gyengék a közösségek, az emberi kapcsolatok gyengék. És akkor nagyon merészen fogalmaz, és azt mondja, a modern társadalom az emberek függőségbe tevésével a szorongás keltésnek sokféle formáját hozza létre. Mi azért vagyunk betegek, mert szorongunk, és azért szorongunk, mert nincsenek közösségeink. Nincsenek közösségeink, akikre bízhatok, rábízhatom magam, akik, ha bajba vagyok, segítenek, akiknek én örömmel segítek, és ezért magányosodok. Igen, az úgynevezett szocializmusban mi ezt megértük, talán sokan nem is értik meg. Bizony, a 3-4 ember összejött, az már illegális összeesküvésnek számított. Letartóztatták őket. Ma ezt nem lehet csinálni, de a hatalomnak most is, minden hatalomnak, politikai, gazdasági, kulturális hatalom szeretné, ha akik fölött áll, azok szorongók legyenek, mert akkor azokat lehet irányítani, befolyásolni, mindenfélével megetetni, átvitt értelemben is. És ezért írja Kopp Mária, a szorongás keltésnek új módszerei alakulnak ki. És egyetlen egy nagy módszer van, amely évszázadok óta egyre erősebben mérgezi meg minden társadalomnak a létét és jólétét, nem csak a magyarét, csak nálunk jobban és erősebben. És ez az önzés. Ha én önzővé tudlak téged tenni, akkor elszakadsz, akkor elmagányosodsz. És elmagányosodott ember szorongó, tehát irányíthatóvá lesz. Az én emberem lesz, mondja a hatalom. Ezért minden olyan folytatja, írás, rendelet, törvény, színdarab, paródia, ami a családot, a kis emberi közösséget, és ideértve a nemzeti közösséget leértékeli, kigúnyolja, becsmérli, a szorongás keltés szolgálatába áll, és téged akar önzővé tenni, magányossá tenni, irányíthatóvá tenni. A hagyomány nem más, mint ezt a társadalmi kapcsolatot erősítő művészi alkotás. Élménnyé kell tenni a barátságot, a közösséget. És ez nem az evolúció terméke, hanem ez talán egy Verbita szerzetes, Páter Wilhelm Schmidt fogalmaz így, ez talán az ős kinyilatkoztatásban van benn. Hadd beszéljek néhány szót erről, mert ide kapcsolnám be a magyar néphagyományt is. A világ történelem néphagyományába. A Societas Verbi Domini, az Isten Ige Társaság, a verbiták, ahogy közönségesen nevezzük, arra specializálódtak, hogy olyan népeknek hirdetik az evangéliumot, akik a mi evolucionista szemléletünk szerint a legelmaradottabbak, akik még a törzs szövetség szervezeti formáit sem érték el. Ezeket a népeket az államalkotó, végrehajtóhatalmat, hadsereget fölállító népek már több száz év óta a perifériákra szorították. Olyan vidékre, ahol nem is tudnak megtanulni se földművelést, sem ipart, hanem úgy élnek, mint a kőkori ember máig is, vadásznak, halásznak, gyűjtögetnek, zsákmányolnak. Ezeket nevezem én őstársadalmaknak is. Ilyen népek például a bantu négerek által körülbelül egy fél évezrede már a kalahári sivatagba szorított busmanok, vagy a Dél-Amerika legdélibb csücskébe szorított patagonok, a tűzföldi indiánok. Ilyenek az eszkimók, akiket a sarkkörön túlra űztek, az ausztráliai benszülöttek. A maláj félszigeten a dzsungelekbe szorított szemangok, és a szenói népek, a Fülöp-szigetek őslakói, az ázsiai pigmeusok, ezek az alacsony termetű, tehát termetükben is más alkatúak, mint a későbbi államalkotó, birodalmakat létrehozó népek. Ezeket tanulmányozták, ezek a verbiták. Mégpedig úgy, hogy nem az evangéliumot erőszakkal rájuk tukmálva, rájuk erőltetve, hanem velük élve, megismerve őket, és leírva az ő kultúrájukat. És megdöbbentő egyezést mutattak a különböző kutatások. Megdöbbentően ugyanaz az erkölcse, az emberi kapcsolatokat irányító elvek az eszkimóknál, a tűzföldi indiánoknál, a malájoknál, a busmanoknál, szóról szóra, mintha egyetlen egy törvénykönyvből tanulták volna az együttlét törvényeit. Mik ezek a jellemzők? Kis közösségek vannak, hiszen különben a gyűjtögetésből meg se tudnának élni. 10-15 család, egy horda van együtt. De ebben a hordában szigorú párházasság van, és elítélik a válást, a külön a nem életetnek a szabadosságát. Visszautasítanak minden erőszakot, és minden előjogot. Nincsenek osztályaik, nincs szegény, nincs gazdag. Altruista módon, ezt a szót használják, altruista módon ápolják a betegeket, a gyengéket, a gyermekeket, az öregeket, önfeláldozó módon, szinte életük árán is. És az vezeti ezt a kis csapatot, aki a legalázatosabban szolgálja mindegyiknek a javát. És amikor esténként összegyűlnek a férfiak, hozzák a halászatról, vagy a vadászatról a zsákmányt, az asszonyok, amit az erdőbe gyűjtöttek, leveleket, gyökereket, gyümölcsöket, rovarokat, akkor örömmel megosztják egymás között. Nem kényszerből, nem kényszerkommunizmusból, hanem úgy, ahogy ez tovább él aztán az egész európai néphagyományban. Hozzak példát a magyar hagyományból. Ha nálunk disznőlés volt ezelőtt 20-30 évvel még, akkor mindenkinek küldött kóstolót. akinek szépen termett először a kajszifája, küldött kóstolót a szomszédoknak. Valahogy örült, hogy megoszthatja ezt az ajándékot. És az vezette ezt a csapatot mindenhol, szerintem mondottam már, aki mindegyiket legalázatosabban szolgálta. Nem ismerősek ezek a szavak? János evangéliumát utolsó vacsoráról. A királyok és uralkodók, ugye kegyeseknek tartatják magukat, és uralkodnak felettünk, de ti közöttetek, az legyen az első, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. És ezek a népek mind előbb vagy utóbb elárulták azt a verbita szerzeteseknek, hogy van az égben egy teremtő atyánk. Ezek tények. Ezeket megírták az Antroposz kutatóintézet világhírű folyóiratával az Antroposzban. És mégsem használjuk ezt érvül. Mert nem igaz az evolucionista szemlélet. Például egy katolikus magyar folyóiratban néhány héttel, vagy néhány hónappal ezelőtt megjelent egy cikk. Címe az volt, segítség vagy kizsákmányolás a kamatról. És ebben ez a mondat áll. Az osztálytársadalmak a történelem hajnalán megjelenő monoteista vallások mind elutasítják a kamatot. Tehát az evolúció eredménye az, hogy mi monoteisták vagyunk. Az iskolai tankönyvekben az van, hogy a primitív ősember az a természetet lelkesítette, animista volt, aztán matriarhátus alakul ki, akkor totemizmus, a több istenhit, és a királyságok és az egyeduralkodók kialakulásával az Isten is ilyen egyeduralkodónak vetítik az égbe, és azóta van monoteista vallás, a kereszténység és a mohamedanizmus az. Nem. A legősibb vallás, amit ezeknél a kőkorban élő embereknél tapasztalnak, az az egyistenhit. És azért iszonyatos, izgalmas kérdés ez, mert Darwin világkörüli útján Tűzföldre is eljutott. És azt írja a tűzföldi patagonokról, hogy ezek olyan primitív emberek, hogy még istenük sincs, vallásuk sincs. És az egyik verbita szerzetes, Guzinde, éveket töltött a patagonok között, és egyszer félrevonták és elárulták a titkot, hogy van nekünk egy teremtő Isten atyánk a mennyben. Igen, az embereket megtéveszti ez az evolucionista szemlélet, hogy minden fejlődik. És egy kicsit megzavar minket, Teilhard de Chardinnek az a gondolata, hogy az egész emberiség fejlődik és rohan az omega pont felé, Krisztus felé. Biztos, hogy hinnünk kell abban. De ez nem a semmiből, a természetvallásokból, a pogány többisten hitből indul el. Hanem az emberiség, amióta ember a Földön van, Páter Wilhelm Schmidt így fogalmaz, ez a hatalmas egyezés a legprimitívebb népek vallás erkölcsében, ez talán nem lesz mehet megmagyarázni, hogy ez minden emberbe bele van ültetve. Ez talán egy személyes isteni ős kinyilatkoztatásnak az eredménye. Mikor ezt kimondta, nem tudták egyeztetni az akkori, hogy így van, teológiai filozófiákkal, és azt mondták, erről inkább hallgasson. De ez a hit mindenkibe benne van, minden napig. Az emberi kapcsolatokat, ezt is a francia forradalomnak tulajdonítjuk, hogy egyenlőség, szabadság, testvériség. Az emberi kapcsolatoknak ez a három koordinátája működik ezekben a társadalmakban, és működik mind a mai napig elhalványodva a néphagyományban. Nem a tudósoknak, a városi embereknek, hanem sok századon keresztül a természet közelében élő paraszt emberek hagyományában, a néphagyományban is. De működik a gyermekben is. A gyermek megismétli a világtörténelem evolúcióját. A gyermek gondolkozásában nem primitív, mint ahogy nem primitív ez a gondolkodás a tűzföldi indiánoknál, a bushmanoknál, tiszta és naív, de nem primitív. És a gyermek is így gondolkozik. És most, hogy a néphagyományról beszélünk, arról óriási néphagyomány tömegünk van, hála Istennek feljegyezték, mielőtt el nem múltak volna, de ennek van egy másik oldala is. Mi, magyarok, Európában nem csak betegségben vagyunk kiválóak és elsők, hanem a széthúzásban is. Tehát a társadalmi tőke, az egymás iránti szolidaritás nálunk nagyon régóta, nem 20-30 éve, nem 50 év óta, hanem több száz év óta nagyon gyenge. Erről írtak legnagyobbjaink, Széchenyi, Arany János, Kodály Zoltán. És talán éppen ezért van nekünk olyan nagy kincsünk, olyan szokásokban, néphagyományban, ami a közösséget erősíti. Ami a közösségbe való gondolkodást elülteti a gyermekben, ha hagyjuk. Mert ahogy mondtam, ezek az ős népek, ezek nem ismerik a versengést, a versenyt. Még játékban sem. És a magyar néphagyományban, de majdnem minden, ahol még megragadható volt ez az ősi szokás, az európai népeknél is, minden néphagyomány gyermekjátékaiban nincs versengés. Nincs verseny. Ez az igazi játék. Ma a játék pont az ellenkezőjét jelenti. Olimpiai játékok, labdarúgó játékok. Ki az első futásban, ki üt nagyobbat a másik fejére, ki tudja jobban eldugni a doppingot. Most már verseny, a zenélés is van, énekverseny, van hegedű játékban is verseny, szavaló verseny. És akkor, ahol verseny van, ott van első, második, és sok-sok vesztes. A népi gyermekjátékokban nincs győztes és vesztes. Játszóházat rendeztünk annak idején, amikor a múzeumban dolgoztunk, nagyon kiváló is. Játéktanítónőre akadtam, és a nagy terem volt az, és végül nem fértünk bele. Mert eljött a nagypapa, a nagymama, a szomszéd, a sógor, mert így még nem láttuk a gyereket. Mert megtanulták, a kicsi 3-4 évesek is már beálltak, a 5-10 évesek közé, megfogták a kezét, énekelve jártak körbe. Ezek az énekes, táncos játékokban lehetett látni, hogy gyönyörűségüket találják. Ez az igazi játék. Nem a másik legyőzése, hanem másikkal való kapcsolat. A másikkalnak a kézfogása, az együttalkotás, az együtt éneklés ad egy olyan élményt, ami összeköt, ami elválaszthatatlanul közösséget teremt a velem együttlévőkkel, akiknek a társasága engem bátorít, hová tartozni öröm, büszke gyönyörűség. Igen, én a unokákon is kipróbáltam. Megtanítottam olyan játékokra, neneves korán és egyebek, és akkor a kis csenge unokám veszített, és elkezdett sírni. A gyerek nem verseng az. És rettentően vigyáz arra, hogy egyenlően bánjunk velük. Kaptak csokit, összemérték, kinek hosszabb, kinek rövidebb, hogy egyforma legyen. Az egyenlőség, az igazság érzet. És az a szabadság, hogy nem korlátozzanak engem, az az állandó szeretetben, a testvériségben, ez a szabadság, egyenlőség, testvériség, ez minden emberben benne munkál, hogy a közösségbe így kapcsolódhasson bele. És most, mivel elsősorban művészi hagyományokról van szó, követhető hagyományokról van szó, szokásokról, énekekről, játékról van szó, hadd mutassak be milyen példát, hogy a tudomány, a haladás, az evolúció nevében hogyan írtottuk ki azokat a természetes emberi kapcsolatokat, ilyen kívánatossá tevő szokásokat az emberi kapcsolatokból, Az ember és ember közti kapcsolatból, a gyerek és az anya közti kapcsolatból. Hadd mondjak egy, ezt mindig elmondom, elnézést kérek azoktól, akik már hallották. Mikor az egy fiaim még megszülettek, szigorú rend volt tudomány nevében, itt a szülőasszonyok a másik szobában elzárva, a gyerekek, hadd pihenjen a gyerek, hadd pihenjen az édesanya, 3 óránként hozták szoptatni, és vitték vissza. Itt a gyerek sírt, mert nem tudta kiszopni, ott az anya, vagy nem tudott eleget adni. Most már nem ilyen szigorú ez a dolog, de régen a tudomány nevében ezt szigorúan megkövetelték. Ha elaludt a gyerek szopás közben, akkor mondta a gyerek orvos, tépjük a pajosszát, hogy ébredjen föl és szopjon, mert ugye 3 óra múlva lesz a következő szopás. Nem tudom, ismerik-e ezt. Hogyan volt ez régen? Régen? Ki tudja, hány ezer év mélységére kell gondolnunk. De még az első világháborúig általános volt, amíg szinte törvényszerűvé nem vált a otthonszülés megszüntetése, a szülő otthonok felállítása. Ha megszületett a gyermek, kimosdatták, rátették az anyjára, és az ott volt legalább 8 napig. Semmi más gondja nem volt az édesanyjának, amikor egy kicsi gyermek szopni akart, hagyta, hogy szopjon. Vele volt, ölelte, pihent. Ez csak úgy lehetséges, hogy van egy másik népszokás, ami biztosította azt, hogy ez az édesanyja ellátást kapott. Ez pedig milyen csodálatos, nem akkor választja, mikor már megtörtént mindez, hanem mikor még a 14-15 éves volt a kislány, még nem indult meg a párválasztás küzdelmébe, mert az is egy küzdelem, az is egy válogatás, az is egy program. De mielőtt még riválisak lehettek volna a kis szép lányok egymás mellett, egy párválasztásban, kiválasztotta közül az egyiket, hogy az lesz majd a megszületendő gyermekeinek a keresztanyja. Ezt nevezték mátkának. Ennek megvolt a napja, és nem véletlen, húsvét utáni első vasárnap, régi naptárakban még úgy szerepel mátkázó vasárnap. Ezen a napon nem ő, micsoda tappintat. Semmi kényszer, a szabadságot ne befolyásolja. Még kisebb gyerekeket megbízott azzal, hogy az ő általa festett tojásokat az általa sütött süteményekkel együtt tegyék egy tálra, vigyék el ehhez és ehhez a kislányhoz, és adják át nekik egy kis verssel, hogy mátka küldi mátkának, fogadja mátkának, ha nem fogadja mátkának, küldje vissza a tálat. Nem volt jelen, nem befolyásolta a szabad döntését a legkedvesebb barátnőjének. Szemben, mert azt mondja, hogy nem vállalom. Mert lehet, hogy már fölkérte valaki más. Vagy lehet, hogy ő nem erre gondolt. Nem akarta megszégyeníteni. Semmi más nem csinált, nem cserélte ki a tojásokat és a süteményeket, hanem visszaküldte. És akkor hallgattak róla, nem került szóba ezzel. De ha elfogadta, kicserélte a tojásokat, esetleg kis bort is tett oda melléje, süteményt, visszaküldte, és attól kezdve, én még beszéltem ilyen asszonyokkal, akik attól kezdve magázták egymást, és mátkának szólították egész életükbe. Ha ő volt az, akkor, amikor az ő mátkája megszülte a gyermekét, ellátta az egész családot, lehet, hogy 3., 4. gyerek volt, akkor a többi gyereket is. Minden gondját átvállalta a gyermekágyas asszonynak. Ezt a naponta vitt ajándékot nevezte a néphagyomány pasziknak, rodinának, kerülőnek, mátkakosárnak, és így tovább. Kerülőnek azért, mert ez nagy tisztség volt, ez büszkeség volt, hogy valaki azzal a bizalommal van iránta, hogy mátkájának választott. Ha szomszédban lakott, akkor is a fejére tette, külön erre a célra fonott kosárban, külön erre a célra szőtt, hímzett kendővel letakarva, a mátka tál, a mát, a rodinát, a kerülőt, és megkerülte az egész falut. És mindenki látta, na a Rozi viszi a Márinak a kerülőt, mert ez egy tisztség volt. És ő volt az, aki aztán keresztvíz alá tartotta ezt a gyermeket. És ő lesz az, aki majd, mikor ez a gyermeke, a lány férjhez megy, a nyoszoló asszony, aki megveti az ágyát, a nyászágyat. Egy román legénybe olvastam, mint a régi magyar lakodalmakban, évfélkor külön megy a fiatal pár, és reggel, mint férj és feleség jön haza. Vissza a nász néphez. Megtörténik az együttélés, az elhálás. Anélkül nem érvényes a házasság. És ebben a román regényben olvasom, hogy elő táncol visszafele jövet a nyoszoló asszony, a keresztanya, a menyasszony keresztanya, lobogtatja a lepedőt, hogy ő szüzen vitte ebbe a házasságba a keresztlányát. Micsoda durva szokás. Ugye? És a hallgatóim között egy vizsga helyett mindenkit azt kérte meg, hogy az otthoni szokásokról egy szokást írjon le részletesen. A mosoni németekről majdnem pontosan ugyanezt írja le egy kislány, hogy az ő anyja elbeszélés szerint ez hogyan volt. Hogyan áll ki, hogyan bizonyítja a keresztanya, hogy ő gondoskodott keresztlányának a tisztaságáról. És ennek volt egy nagyon érdekes aktusa. Minden férhez menendő lány elment búcsúba. Bálint Sándor írja le a szegediek körül is ezt, hogy elmentek Radnára, most már ez Romániához tartozik. Ez egy 4-5 napos út. Erre mindig az első ilyen búcsújárására a kislányt elkísérte a keresztanyja. Ha nem élt a keresztanyja már, vagy beteg volt, nem tudott elmenni vele, akkor a úti közönségből, akikkel együtt ment gyalog ezen a búcsújáráson, választott egy pót keresztanyát. És akkor azzal elbeszélgettek arról, mi is a házasság, mi az életrendje, és az megmosdatta a Szent Kútnál a választ, azt a kislányt, akit ő választott ugye keresztanyának. Ezt nevezték mosott vagy mosdatási keresztanyának. Én még sokkal találkoztam, és írtam le ezt a hagyományt. Ebben is van egy figyelmeztetés. Nagyon nehéz elszigetelten egy családban megtartani mindazt az értékrendet, amit tovább akarunk adni. Esetleg éppen ilyen kérdésekben anya és lánya között, nem szóval apáról, feszültségek, elhallgatások, szégyen támadhat föl. Akkor egy édesanyja korabeli jön, aki tanácsot ad, csak 4 szem közt ott az úton. Látjuk, hogy egy nagyon szoros, az életet meghatározó, segítő kapcsolat egy népszokás keretében formát kap, és ez a kapcsolat átsegíti őt az élet nagy nehézségein is. Hiszen a keresztanya állandóan figyelte a lányát, hiszen az első keresztelési anyakönyvekben, amikor azt bevezetik a 17. század elején Magyarországon, indokolásként ott van, hogy ismerjük azt, aki felelős a leány, a fiú keresztény neveléséért és erkölcséért. Működik ez ma? Íme egy hagyomány, aminek igenis nagyon racionális, nagyon nagy aktualitása van ma is. És ha családok találkoznak, akkor ennek egy értelmet, egy részletét ez is jelentheti. Pedig ez egy évezredes szokás. És aztán ott van a kapcsolat anya és gyermek között a továbbiakban. Mindez művészi formát kap. A hötszöktetés. El is felejtettük, a szavat is, szót is elfelejtettük. Amikor a kicsi gyermek sokat szopik, gyakran levegőt is nyel, és nem szabad akkor lefektetni, mert fölbukja, esetleg meg is fulladhat. Akkor térdére teszi, rázogatja, hogy így paripa, azon megyünk Brassóba. Dallama, ritmusa van. Van egy fiziológiai értelme, fölbefögi azt a levegőt, nem fog megfulladni. És van egy másik, amiről Kodály már ír, hogy ezekben a játékokban, elsősorban a táncos gyermekjátékokra gondol, rejtve ott van a tudat alatti magyarság. Mert amiközben játszik, höccögteti, szép szavakat hall, ritmust hall, dallamot hall, bevezetődik abba a nyelvbe, ami ezt a közösséget összetartja, melyik létrehozta azokat a szokásokat, amivel a társas kapcsolatoknak, az emberi kapcsolatoknak ilyen szép formái alakulnak ki. Ismerjük, milyen szükségletek vannak? Nem ismerjük még. Egyre több és több. Nem arra gondolok, hogy most már liftre is szükségünk van, és a marok telefon nélkül is csonka az élete egyeseknek. A szükségletek végtelenül növekedhetnek. De vannak életbe vágó fontos szükségletek, amiket ki kell elégíteni. Még ezek kárára is esetleg. És ez az emberi kapcsolat anya és gyermek között az, hogy fizikailag fogja, hogy gyúrja. És ennek is formái vannak. Ciróka, maróka, ujjasdi, böködösdi. Nagyon sok pszichológus vall erről, hogy a gyereknek erre szüksége van, hogy szorítsák, hogy szorítsák. Gyökösi Endre ír arról, hogy a szükségletek sorába nincsen beleírva, hogy mennyit kell gyömöszölni, gyúrni ezt a kicsi gyereket. De a régiek nem választották el, még egy hét után sem ilyen drasztikusan. Két, néha még két és fél évig, három évig. Ha az anyának el kellett menni dolgozni, nem hagyta magára a gyermeket, magára kötötte. Még a magyar néphagyományban is megvolt ez. Sőt, még a magyarországi sváboknál is, akiket ugye úgy tartunk számon, hogy azok kicsit mindig a társadalmi fejlődésben, az árutermelésben, modernizációban élen jártak. Van egy fényképem a Pécsi Múzeumban, templom után kijönnek a palodaborsoki sváb menyecskék, négyet sorba állította, fotós és lefotózta őket. És mindegyiknek, mint a katonáknak a géppisztoly, így fekszik a rákötve a gyermek a mellükre. Egész szorosan. Egészen szorosan. És a fejük itt van a szívük fölött. És láttam képet kapáló bantu négerről, hátára van kötve a gyermek, feje ott van a bal vállá alatt, rászorítva a hátára, hogy hallja a szívdobogását. A testi kapcsolatnak ezek a művészi formái. Mert külön erre a célra kellett gyerekhordó kendőt szőni, a kinctuhokat szőni. Mint ahogy elkészült a hozományban régen minden olyan ünnepi textil, kezdve addig, amivel összekötötték eljegyzéskor a vőlegénynek és a mennyasszonynak a kezét, egészen addig a kis kendőjére, amit majd a halottvivők tesznek a vállukra, amikor a Szent Mihály lován kikísik őket. Az egész életre, a tárgyi kapcsolatoknak a művészi formáit meg kellett alkotni. És ez a gondolkodás, amelyik egy életen egész ilyen végignézve látja, milyen kapcsolatokat kell megélnem és tartanom a társadalommal ahhoz, hogy épp egészséges legyek. Benne vannak a tervében a régi embernek. És a gyermekjátékról írja, ugye, ahogy mondtam, Kodály Zoltán, hogy ezekben a gyermekjátékokban a tudatalatti magyarság csírája kezd kibontakozni. Mert a hazafiságot, az emberszeretetet, a közösséghez való tartozást, azt nem lehet megparancsolni. Azt élménnyé kell tenni, ezt az élményt kell közvetíteni. Ezzel, a játékkal. Kár, hogy nem tudtam filmezni annak idején kicsi gyermekek, amikor befogadják őket a körbe, és megfoghatja a nagyobb gyerekek kezét, és fölnéz rájuk, hogy milyen örömmel lép és megy körbe. Adi Endre verse jut eszembe, szeretném a szeretnének, ami ezt a dilemmát, ezt a iszonyatos kérdést, hogy valahová tartozónak kell legyek, hogy egyáltalán élhessek. De ugyanakkor én egy független, én egy soha nem volt, és soha nem lesz, egy megismételhetetlen, egy pótolhatatlan egyén vagyok. Se rokona, se ismerőse, se utódja. Ugye nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakok, titok, idegenség, didéces messzefény. De jaj, nem tudok így megmaradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Kicsi gyerek is meg akarja mutatni, milyen örömmel tud teljesíteni valamit. Megmutatja, hogy ő tud, hogy ő van, hogy ő valaki. Jaj, de nem tudok így megmutatni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié. Tehát a néphagyomány semmi más, nem más, mint formát adni annak az emberi kapcsolatnak, ami nélkül betegek vagyunk. Nem a nemzetnek van szüksége, hogy ápoljuk a szokásait. Nekem van szükségem, hogy legyenek szokásaim, ami a nemzeti, művészeti nyelven keresztül élményé teszi számomra, hogy közösségbe vagyok, hogy másik kezét fogjam, hogy együtt léphetek, együtt énekelhetek. Nincs minden minősítetetlen szándék nélkül az, hogy ez a művészeti nevelés, ez kiszorul az iskolából. Hogy már csak egy énekóra van. Mert az éneklés, az együttalkotás, az a közösség élményét adja. Megment a szorongástól. És a közös szépség, a szeretet teremteni tud. Adler írja, a bécsi pszichológus, aki gyermekkorában, kicsi korában nem tanult meg szépet és jót alkotni, teremteni, az egész életében a másokon való hatalomban, a mások legyőzésében, a fölöttük való uralkodásban leli kielégülését. Ha nem vagy első, akkor semmi se vagy. Valósítsd meg magadat. Az önzésre kell appellálni. A hatalom vágyát kell felkelteni, hogy elveszítsük a közösséget. És elmagányosodjunk. Berzsenyinek van egy szép gondolata a művészetről, a poézisről. Mint minden szépnek és jónak, úgy a poézisnek is hozzátehetjük, a művészetnek egyáltalán. Eredendő oka és végső célja a szeretet. És a szeretetből folyó teremtés. A teremtő ember, igenis a teremtő ember, ha nem is a semmiből, de sok mindenből létre tud hozni valamit, valami szépet, valami újat. Ez emberi igény, ez szükséget, ezt ki kell elégíteni, erre meg kell tanítani, erre a nyelvre meg kell tanítani a gyereket, hogy ezt meg tudja teremteni. Ha nem, magányos lesz, szorongó lesz, beteg lesz, senki lesz. Most már látjuk egy kicsit, mennyi gyakorlati tanács is van a néphagyományban. A gyereket ne a győzelemre neveld, hanem az evangélium szerint a mások szolgálatának a gyönyörűségére, mert még a gyerek élvezni tudja. Kis szolgám, csináld ezt és azt, és csinálja örömmel. Ha ezt az élményt megtanulja, akkor építeni fog, akkor teremteni fog. Vörös Marti szavaival, mert az ember, minden ember, épít vagy ront, de nem henyél. Ha nem tanítom meg építeni, teremteni, akkor bevegi majd az autóbusz megállónak az üvegjét, fölborítja a padot, drága festékkel bekerni az új épületet. De nem a szegénység tiltakozása, ez a világ alakításának az igénye. És ha nem tanítom meg teremteni, akkor rontani fogja. És ez az általánosan érvényes mindenkire. Aki a szeretetet nem tanulja meg, az a rontásban, a rombolásban fog kéjelegni, örömöt szerezni magának. Nemzeti hagyományaink. A közösség hagyományai. Csak nekik különböző formái voltak. Meg lehet tanítani őket. Nem nosztalgia visszasírni paraszti létet. Igenis, lehet énekelni több száz éves, ezer éves dalokat is, azzal a teremtő örömmel, esetleg karénekben, esetleg zenétre átírva. Lehet táncolni, amiben egy népnek egy nyelvét elsajátítva a szépet szolgálom, teremteni tudok. Nem véletlen. Az összes műfaj, népköltészeti műfajnak ilyen funkciója van. Gyógyító funkciója van, közösségteremtő funkciója van. És már csak egy példát hadd mondjak el, bukovinai székelyek között gyűjtve a Tolna megyében. És egy helyen nagyon szép háromárva balladát hallottam. Ezt a balladát talán ismerik, hogy három árva megy, találkozik Szűz Máriával, aki ad nekik egy aranyvesszőt, hogy csappintsák meg a temetőt, és akkor beszélhettek az anyjukkal. Az anyjuk visszaszól, hát van nektek mostohátok. Gyönyörű szavakkal, szép gyönyörű dallammal ennyi. Megkérdezem Mári nénit, akitől nagyon sok szép dolgot gyűjtöttem már, hogy ismeri ezt a keserves éneket? Mert baladaszó az egy irodalom történeti műszó. Ismerem. Hát énekelje ezt nekem a magnetofonomba. Nem vagyok ura. Magyarul nem bírom. Miért nem? Nem voltam árva. Mert árvaság ellen nincs gyógyszer. Az árvaság ellen a művészet szépsége szépen kimondani azt, amit úgyse lehet elmondani. Az valami láthatatlan vigasztalásod a költészet erejével. És sorolhatnám itt tovább a balladáknak mind-mind ilyen belső titkos értelme, funkciója van, hogy aki tudta, az nem másoknak előadta, az elénekelte, s magát vigasztalta. A művészet nem ráadás, nem a szabadidő eltöltésének egy okos módja, szükséglet, lelki egészségünk és testi egészségünk érdekében. A néphagyományokat ápolnunk kell, nem csak azért, hogy a nemzet megmaradjon, hanem hogy mi megmaradjunk. Köszönöm a türelmet.